Lukács evangélium első fejezet 37. verse. Lukács 1:37. Utána azt kérem majd még imádságra. Mert az Istennek semmi sem lehetetlen.
Úr Jézus, köszönjük neked, hogy érhetünk tőled, mert azt mondtad, hogy bátran kérünk, és így kérünk áldást, tudom, hogy érthessük a te ígédet, áld meg Gábor testvéremet a szolgálatban.
Ez igen, amikor elhangzott Lukács evangéliumában, akkor a Máriához jött egy angyal, és megkérdette neki Jézus Krisztusnak a megszületését. És a Mária, amikor hallott ezt a jó hírt, hogy ő fiót fog szülni, és akkor itt sorolja az angyal, hogy milyen lesz ez a fiú, vagy milyenben fiú szülsz, ő magasságos fiának mondhatni, Istenek adja atyánk Dávidnak a trónját, Jákob házán uralkodik örökké, uralkodásának nem lesz vége. Tehát itt nagyon sok dolgot mond Jézus Krisztusról. Egy dolga lesz csak figyelmes, hogy hogy lehet ez, amikor én nem Istenek férfi. Tehát ő itt leragad, hogy ma az elején, hogy egyszer lehetetlen, hogy megszülessen, mert nem Istenek férfi. És akkor az angyal látja ezt a, és én így értelmezem, hogy látja ezt a homályt Máriánál, és akkor azt mondja, még lejjebb hozzá az egészet, hogy van Erzsébet, aki idős, és mégis sokat imádkoztak, és fiút fog szülni. Ez már teljesen megkopható dolog egy földi ember szemében, hogy van két ember, házasok, együtt élnek, és gyermeket várnak, mert kérték. Igaz, hogy soká jön ez a gyermek, de imádságra jöhet. És akkor Mária, én úgy látom, úgy érzem ebből az időben, hogy itt most már azt mondja, ez lehetséges. Ez most már benne van. Az összes többi, az a csodák csodája, amit az ember nem képes felfogni, hogy mekkora csoda. De ez, hogy egy idős ember gyermeket vált, ez úgy még belefér az emberi földi elgondolásba. És erre mondja Isten, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Semmi nem lehetetlen az Istennek. És arra gondoltam, hogy itt sok gyerek van, most kevesebb, mint szokott, azért így is van jó pár. Meséljek nektek gyerekek egy mesételőt. Egy rövid mesél, ez azért talán hasznos lesz. Ez a mese a hernyóról szól, amikor át akar kelni az új testen. Nincs esélye. Előtt a 6 méternyi aszfalt, 20 személyikocsi, 5 teherautó, egy nyerges vonfató és két rovaskocsi jön percenként. A hernyó nem tud a járművel. Nem tudja, milyen széles a mű. Nem tud a gyalogosoktól, a kerékpárosoktól és motoroktól. Csak azt érzi, hogy a túloldalon valami zöld el, érzi a fűzőtel. Gyönyörű, friss, valószínűleg ehető fű. A vágya űzi, át kellene kelni az új testen. Nincs esélye. 6 méter aszfalt áll előtte. Elindul, úszik a távatlan lábaim, percenként 27 jármű jön. Elindul, lassan sietség nélkül. 20 személykocsi, 5 teherautó, egy nyerges mondható, és két rovaskocsi elindul, megy, úszik, halad, és megérkezik. Hát ilyen a mi életünk is, testvérek. Semmi esély. Semmi esélyünk, hogy átférünk a túlalban. Hogy ezt a hív életet, amikor Jézus Krisztus megváltott bennünket, hívben fejezzük be. Semmi esélyünk sem. De mit kell tenni? Ugyanaz, mint a helyedben. Máshogy érde az ige, hogy annak, amiket a fényereg, mint a felnyú, mint a kukacok. Semmi értéktelen. Nekünk is az a dolgunk, hogy elindulni, haladni, menni tovább, és akkor egyszer csak megérkezni. Hogy mennyi veszély leselkedik ránk, amikor elindulunk. Ugye az jutott így eszembe, hogy egy kisgyerek, amikor megszületik, hogyha felsorolnák előtte, hogy mi vár az életben, könyörve kérni, hogy engedjenek vissza. Nem. Mert a legtöbb ember de nagyon-nagyon sok nehézség, próba, nyomorúság jött. És ezt az ember nem tudja. Nagyon sokáig. És ez a jó, hogy nem tudja. Mert hogyha tudnánk, akkor megrettenünk. Ez erre így az igen, hogy minden napnak megvan a maga baj. Elég nékem az, hogy mi van ma, és azt kell legyőzni. Tehát van a napi ige, ahogy ezekről lesz szó ezen a ige hirdetésben, de van nap is lesz is. Hát mi hogy kezdtük a napunkat? Hát már jöttünk volna imaházba, pedig föl kell öltözni, azt, hogy mit kell hozzá, suszkós, meg ez az, pénztárca, van a jogosítvány, meg sok minden más, nem találjuk a pénztárcát. Hol lehet a pénztárca? És akkor így gondolkoztuk végig a napokat, hogy mit csináltunk előző nap, hogy hova tettem, és megvolt az utolsó momentum, hogy ott van. És nem tudom. És már arra gondoltam, hogy bejött egy súrabó kurvány, és fogta és elvitt a pénztárcát. Egy teljesen reális esély, akkor mondom, fölmérem a kárt, hát most vettük ki pont a magból a pénzt, mert így megvolt tömbbe pénzzel, de ez a kisebb kár. Nagyobb kár, hogy elveszik a jogosítványt, ütkevét, és az anyaglásunk, ami most indul. Minden, ami most így elterjesztjük, úgy azért hosszan. Egy nagy kár. És kerestük, mutattuk, hogy hol lehet, egyszer csak. A semmiből egy olyan helyet meglett, ahol nem is lehetett volna szabad, hogy legyen, de megtaláltuk a pénztárcát. Tehát nap is lesz, egy pici-pici dolog. Hogyha nem találtuk volna meg, az már nagy dolog lett volna. De pici dolog is, az rengeteg-rengeteg dolog érve minket naponta. Ilyen dolog, olyan dolog, és ezeken át kell menni, át kell küzdeni magunkat. A feleségem, amikor fölgetölt a kórházba, elmesélte, hogy mi van ott. Hogy milyen élethelyzet van. És borzasztó. Ez majd mindjárt kivészletezem a következő részben. Itt a Isten és semmi sem lehetetlen. Isten azt várja tőlünk, hogy Isten országát építsük ezen a földön. Isten országát, és gyakorlatilag Isten országának az építése úgymond egy lehetetlen küldetés. Csak Istenük lehetséges. Itt az van írva az igében, hogy a fény az legyőzne a sötétséget. Igaz, hogyha valahogy gyújtanak egy gyertyát, ott a sötétség már megszűnik. Ott azzal lehet iratkozni, hogy kinek a gyertyája világít jobban, de a kis fény van valahol, ott már nincs sötétség. És bennünket hova helyezett Isten? Ebben a világban, hogy világítsunk. A kovász megkérdezte a tisztát. Hát itt már bizonyos feltételeknek meg kell lenni, de alapvetően, hogy megvannak azok a feltételek, de rakjuk a kovászt a tisztába, az biztos, hogy meg kell. És terjed. Tehát, hogyha bennünket odaadott Isten valahova, akkor nekünk is akkor meg kell keresztelnünk ezt a környezetet. Át kell hatnunk, és át kell formálni. Nem olyan, hogy ő átformál bennünket, hanem mi formáljuk át két, ahol van. Azt azt írja, hogy igen, hogy a sziklalapra épült ház nem dől össze. Vagy a mi házunk az mire épül? Hogyha sziklára épült, biztos alapra, akkor az megmarad. Ha nem sziklára épült, nem biztos alapra, akkor jönnek a viharok, jönnek a próbák, és összetörnek. És akkor a nagypéntek is győzelem napja lesz, hogyha mi történt nagypénteken? Hát a megváltó meghalt. És mi történt? Vasárnap föltámadt a halálból. Át kellett menni a nehézséget, ahhoz, hogy eljösse a feltámadás. És mi is így biztosak lehetünk abban, hogy átérünk a kérdőben. Mint az a herző is elindul, és áttér, hogyha Istenben bízunk, akkor ez mind valóság lehet a életünkben. Mert erre hivatunk el. És ez nem magunktól, hanem a mi úrunktól. És akkor nézzük a következő igét, ami ez a kettő. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódik székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyűlősége, és az ő törvényéről gondolkozik éjjel és nappal. Emlékszünk, hogy hogy kezdődik a Bibliának az első szava? Hát kezdetben, igaz? És hogy kezdődik a Zsoltároknak az első szava? Boldog. Érdekes, a kezdetben úgy szoktuk tudni a boldogat, az már talán kevésbé. Aki kezdetben elindul Jézus Krisztussal, az boldog lesz. És itt, hogy ez a boldogság, hogy kiről írja ezt az ige, hogy boldog az az ember, aki nem elgondolkozik tanácsán. Ki, melyik csoportra vonatkozik? Ez akkor írott ez a Zsoltár vers, amikor Isten népét, az Izrael népét elvitték a babiloni fogságba. Tehát gyakorlatilag ezektől az emberektől elvették a hazájukat, a házukat, a munkahelyüket, a családjukat sok esetben, egyik része lehet, hogy ott maradt, hogy nagy család biztos, hogy ketté osztották. Tűzösen meg is öltek közülük néhányat. Munkahelyük se volt, kisebbségbe kerültek. Tehát mi történt? A lehetőségek beszűkültek. Előtte ott voltak, dolgoztak, nagy vező, élték a minden az életüket, és ez mind semminél vált, és egy semmi nem maradt nekik. Egyedül voltak egy idegen országban. Másik helyen Zsoltár azt írja, hogy még a harfát is felszették, a szörgre felakasztották, mert ilyen körülmények között még énekelni sincs kedvünk. Semmi, mert semmi nem maradt. Abban az életből, amit mi jónak találtunk, amit mi elgondoltuk magunkat. Semmi. Ez a lehetőség is leszűkült, és mit mond erre? Ez a Zsoltár. Hogy boldog lehet itt lenni. Ebben a semminek. Amikor nincsen semmi, mindent elvettek tőlünk, azt is lehet boldognak lenni. És azt érje az ige, hogy három dolgot említ meg. Nem jár, nem ül, és nem áll. Tehát nem a gonoszok útján, gonoszok tanácsán, gonoszoknak a csúfolódóknak a szintjében ezzel nem törődik. Nem itt van. És nem azt írja az ige, hogy ezekkel nem keresztezik a minket egymást. Na valamikor mi megyünk valamerre, és a gonoszok útja keresztezi a minket. Hát nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy tesszük a mi dolgunkat, és megtámadnak bennünket. A munkahelyen ezt elég gyakori át lehet élni, hogy olyan helyről jön a támadás, hogy az ember csak úgy pisol. Mint mondta keresztény ma reggel, mint pont a szakértő. Hogy mi történik itt? Tehát elképesztő dolgok, hogy jön, és akkor itt, ott meg lehet állni. Igaz? De jó, nem jó, hogyha megállunk. Hogyha fölvesszük a bántást, hogyha fölvesszük a rágalmakat, hogyha az elmünk ilyet sírelmekre reagálunk, hogyha ezen az úton megállunk, akkor nem vagyunk Istennek az úton. És ez igen, amikor így írja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, egy csúfoló székében nem ül. Tehát azt írja egyik magyarázat, hogy ez úgy van, hogy sohasem. Tehát sohasem nem áll, sohasem nem ült, sohasem nem járt ezen az úton, hanem mindig Isten tanácsát tette. Volt egy két gyerek, aki azon versenyen, hogy ki tud nagyobbat hazudni, és akkor ott is ódítani. Próbálkoztak, hogy egyik a másikat, hogy túlicitálja, és akkor egyszer csak arra megy egy bácsi, és akkor megkezdte egy idős bácsi, hogy mit csinált a gyereket. És ott valami mondta, hogy hát az a verseny, hogy ki tud nagyobbat ódítani. Gyerekek, én ezt soha életemben nem tettem. Én soha életemben nem hazudtam. És akkor azt mondta, a bácsi győzött. Egyből a két gyerek azt mondta, hogy ők ekkorát nem tudnak hazudni. Egész életében nem hazudott semmit. A bácsi győzött. Itt van az, hogy az ige kértődünk valamit, és azzal szembesülünk, hogy nem tudjuk megtenni. Időnként megállunk a keresztúton, időnként bejövünk a csúfolódók székébe, időnként a tanácsot kérjük a gonoszoktól, és meg is fogadjuk a tanácsot, és meg is tartjuk azt a tanácsot. Időnként ez történik. Mert kiszavarít meg bennünket ezt a nyomorult testét, ezt a nyomorult életet. Hát áll az Úr Jézusnak az ő szabadításáért. Izrael népének akkor beszűkültek a lehetőségei. Tehát elvihetett tőle, amit az előbb említett. A mi életünkben is vannak, amikor beszűkülnek a lehetőségünk, amikor megszűnik a mozgástér. Amikor a kórházban voltam, akkor gondolkoztam, hogy nekem vagy beszűkült a lehetőség, vagy kitárgyal. Hát a mozgásterem az mindenképpen beszűkült, mert volt két nézetvétel, amin én éltem egy héten keresztül, és hát nem szálltam le róla. Beszűkültek a lehetőség. De mégse szűkültek annyira, mert voltak testvéreim, akik rendszeresen látogat. Szüleim rendszeresen látogat. Feleségem, gyermekén rendszeresen látogattak. Akkor ott voltak könyvek, volt értelme, hogy töltődjön a fogalmazatokat, amiket körülöttem van. A lehetőségem tágak voltak. És mi szűkölve. Hát a nap is tesztet beszűkült, mert nyugalom volt, egy szanatórium. Tehát úgymond rossz helyzet volt, de mégis volt ennyire rossz. Most a feleségem volt, az előbb akartam nagyon példát, csak most mondom el, hogy vannak emberek, akiknek később beszűkült a környezet. Úgy, hogy ott vannak ezek a betegágyak, az a két nézetméteren, és semmit nem tudnak magukról. Nem látják, hogy mi van, bekakálnak, bepisílnek, nem tudnak enni önállóan. Az esélyt a feleségem, hogy volt, aki mosolája, ott volt még reggel, mert nem volt ember, aki megetesse. Reggel ugyanúgy érintetlen volt minden. És teljesen be van szűkülve, na és akkor ilyenkor miből lehet megélni? Mert az ember már képtelen ígyét olvasni, hogyha valakinek van értelme, sokszor nem látja az ígyét, nem tudja felfogni, vagy hogyha fel is tudná fogni, nincs ember, aki olvasta neki az ígyét, miből lehet ilyenkor megélni? A lehetőségek nagyon szűkek. Hát abból lehet megélni, amit előtte gyűjtött. Hogyha valaki gyűjtött sokat, akkor a szűk időben is meg tud élni, és boldog lehet. Itt volt, amikor egy ember mondta, hogy ilyen régi felvételen látta, és hivatalban, hogy voltak zöldelő források. Amikor minden fa úgy látszott, hogy üdett, és terem meg, nagy, hogyha a fák lehet, hogy boldog, hát boldog az a fák. De volt forrás a vége. A víz az nem látszott, de a nyoma látszott. És honnan látszott? Olyan, hát a gyümölcsökben. És azt mondja ez ennek a folytatásaként, hogy olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Tehát aki a ígyét keresi, aki a testvéri közösséget keresi, aki amikor van lehetőség, addig táplálkozik, amikor jönnek ezek a szűk idők, amikor beszűkül a lehetőség, akkor is van honnan meríteni. Ez a testvér, akit így olvastam, azt mondta, hogy nagyon sok idős ember kísért el az utolsó útján. Hát ezeknek már nagy többsége hívő volt, és ott állt a halálos ágya mellett. És ott gyakorlatilag már igazából semmi nincs. A halálos ágyon ott van az ember, aki elköltözni készül, ott van Isten, aki jön és vágyja azt az ember, és ott van jó esetben egy testvér, aki segít. És segít átmenni ezen az úton. És azt mondja, hogy azok az embernek, akiknek volt mi a tartsúlyban, tehát nem voltak töltekezve fiatalkorban, mikor tudtak. Akármilyen nyomorult állapotban is voltak, mi az utolsó pillanatban is zöldeltek. Mi akkor is volt bennük tartalék, és nem úgy mentek át a egyik életből a másikba, hogy nyomorultul, mi akkor is ott volt bennünk az a tartás, az a magasztalás, hogy köszönöm Uram, és én vágyok eljárni. Hát jó lenne, hogyha mi is ilyen életet tudnánk élni, hogy amikor jönnek azok az idők, amikor hogy írja a Biblia, hogy prédikátorok könyvében, amikor a fogak lecsökkennek, amikor a tér megdeneg, amikor a erő elfogy, hogy akkor is a mi szellemünk az napról napra tudja megújulni. Mert a fiataloknál a lehetőség az a tágulnak. A legtöbb esetben. Egyre tágul. Azzal is meg kell tudni egyik élni, mert nem egyszerű. De amikor szűkülnek a lehetőségek, azt talán még nehezebb. Azzal is meg kell tudni egyik élni. Hát adja az Úr, hogy ez így lehessen. Aztán a következő. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas kez alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Hát nagyon nehéz megalázkodni Isten hatalmas keze alatt. Nagyon nehéz oda tenni magunkat az Úrhoz. És hogyha belegondolunk, Isten akar-e tennünk megalázkodni, ez csak Istennek a munkája. Ember erre képtelen. Emberek, mi bűnösek vagyunk, mi nem fogadjuk meg Isten szavát, mi akár harcolni is képesek vagyunk Istennel szemben, de magalászkodni Istennek hatalmas keze arra, hogy Istennek a munkáját. És igazából csak azt tud megalászkodni életben, aki hitben és hitben él. Hogyha ebben élünk, akkor tud megalászkodni Istennek. És igazából ki az, aki el tudja fogadni Istentől az, amit rám ér. Istentől a sorsát. Mindenki be van zárva egy testnek. Ki az, aki el tudja fogadni ezt a testnek, amiben be vagyunk zárva. Ki az, aki el tudja fogadni azt a körülményt, ahol Isten rendel bennünket. Hát van, aki alacsonyabb sorsba rendel, van, aki magasabb sorsba. Bennünket kb. Egyféle sorsba rendel. Itt, akik itt vagyunk. El tudjuk ezt fogadni. Ez van rám kívülve. El tudjuk-e fogadni azokat az embereket, akik közöttünk vannak. Valaki meg tudunk választani. Mert meg lehet választani. Valaki tud megválasztani. El tudjuk fogadni Istentől, hogy Uram, te ide helyeztél ebbe a helyre, és ez minden tőled van. Én nem akarok veled falakozni, én megalázom magamat előtted, mert tudom, hogy ez tőled van. József, amikor hát tudjátok, hogy elkezdett gyerek volt, kis elkezdett kicsúr, és akkor egy elég kemény megaláztatás sorozaton kellett átmennie, ami Isten felmagasztalta. De volt egy pont az életében, amikor ott volt a börtönben, és megfejtette, tudjátok, a két álmot, az egyik ember kiszabadult, és akkor mondták, hogy majd emlékezzetek meg róla, hogy szabadítsatok ki. És mi történt? Megemlékeztek róla? Nem emlékeztek meg róla. Ott felejtették a börtönnek. Még két éven keresztül. Tehát ő azt várta volna, hogy jó, megaláztattam, itt vagyok a nyomorúságban, de most már ott a reménység, ott a fölcsillant előttem, hogy tényleg itt most már vége van ennek a nyomorúságnak, és nem lett vége. Még két évig tartott. De egyszer csak vége. És ilyen az a mi életünkben is, hogy valamikor várunk, hogy reménykedünk emberre, meg konkrét emberre reménykedünk, hogy hajj csak megszabadít engem. Reménykedünk valamiben, hogy egyszer vége lesz. És egyszer vége lesz, de nem akkor. Hanem akkor, amikor Isten akarja megígérni. Jobbnak a megaláztatásra is hasonló. Hogy talán akkor át ember még nem süppet, mint jó. Nagy gazdagságból, nagy dicsőségből, nagy pompából. Isten is jár gyakorlatilag egy hív életből, megjárt a poklok fokját, itt a földön, és megaláztatott. És mikor jön a szabadulás? Mikor jön el? Amikor jönnek a kedves barátok, és oktatják, kioktatják, ellene beszélnek, még ők se segítenek, egyedül marad teljesen, mikor jön a szabadulás? Hát, amikor Isten akarja. De ott is eljött a szabadulás, és egyszer csak elérkezett az óra, amikor Isten kihozta ebből a próbából, felmagasztalta, és megajándékozta. Amikor és azt mondta, hogy most már elég neked a szenvedésből, most már szabadulás következik. Istennek hatalmas kez alatt megalázkodni, az ő kegyelme. Hát gyakoroljuk ezt a szívet, hogy tudjuk megalázkodni, és tudjuk elfogadni azt, ami ránk van érő. Aztán a következő nap Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ezt mikor mondta? Amikor jöttek hozzá a saduceusok, a farizeusok az Úr Jézushoz, és meg akarták őt kísérteni. És amikor a saduceusok az Úr is felrendezte, akkor jött egy törvénytudó farizeus, és akkor próbált őt kísérteni, hogy mi a legnagyobb parancsolat. És valószínűleg, itt ilyen magyarázatban volt, hogy ez őt tényleg foglalkoztatta, mert mennyi a zsidó írás tudományban 248 parancsolat, 365 tilalom, tehát összesen 613 rendelkezés van, hogy volt akkor, amit meg kell tartani, hát ez lehetetlen. És melyik ezek közül a legnagyobb? Hogyha így belegondolom, mint bennünket is beszorítanak a törvények, parancsolatok, és az van írva, hogy a törvénynek a nem ismerése, az nem mentesít bennünket a felelősség alatt. Tehát, hogyha egy gyerek átmegy az úttesten, nem a zebrán, és előtti az autó, akkor ő a hibás. Hogyha átmegy a zebrán, valaki előtti a mentőautó, akkor iratkozzanak az, hogy ki a hibás. Mert nem lehet eldönteni egyszerűen. A törvény nem ismerése, az nem mentesít bennünket semmi alól. A felelősség alól sem, ma akár a következmények alól sem. És ez a farizeus is ebben volt, farizeus ifjú ember, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, ebben gyötrődött, hogy melyiket kell szentet megtartani. És az Úr Jézus egy teljesen más oldalra közelített meg az egészet, hogy ne foglalkozta a parancsolatokkal, a parancsolatok csak valaminek a magyarázata, és minek a magyarázata? Hogy szeresd az Urat. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És hogyha valaki ezt helyezi mindenek körte, akkor gyakorlatilag betöltötte az egész törvényt. És sokszor de hívők is, mi is. Egy kicsit félesítünk ezen a területen. Mi történik? Tiszteljük az Urat? Tiszteljük. Tiszteljük az Urat, de tisztel az ellenséget is lehet. Engedelmeskedünk Istennek? Nagyon sok hangsúly van, sokszor az engedelmesség van. Engedelmeskedj az Istennek. Próbálunk ki, hogy milyen sikerrel, de engedelmeskedni egy nagyon gonosz, agresszív embernek is lehet. Igaz? Ha azt mondja, hogy ezt csinálod, akkor megcsinálod. Tehát, hogy sokkal buzgóban megcsinálod, mint Istennek, azért, mert az a főnöknek hatalma van rajta. És ha nem teszed rá, akkor leszíd, levonja a fizetésedet, kirúg, vagy valami csinál, tehát engedelmeskedünk. És aztán szolgálni is tartozunk Istennek. Szolgálunk Istennek? De ez se elég. Mert valamilyen szint az ördög is szolgálhat Istennek. Az akaratok ellenére azt teszik, amit Isten mond. Tehát engedelmesség, tisztelet, szolgálat, hogyha ez mind megvan, azt mondja Isten, ez jó neked is. Mert azt mondja az Úr, hogy szeressél engem. Ezért vagyunk teremtve, hogy szeressük az Urat, ami Istenünket teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes elkünkből. És ezt mivel tudjuk tenni? Ezt a szeretetet? Mert nem tudjuk megtenni. Istennek a kegyelme kell hozzá, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, hogy ennek csak az árnyékát tudjam tenni. Hogy tudjanak téged szeretni. Aztán Isten igazságosan bánt velünk. És akkor az, hogy magyarázom, hogy az Istennek az igazsága, hogy velünk bánt, az egy legnagyobb igazságtalanság. Mert mi mire lennék méltó? Arra lennék méltó, hogy büntetésre, halálra, gyalázatra, megvetésre, ezt várna rá. És Isten itt mond, igazad van, ezt kell tenni, ez ilyenek téged, de nem te kapod meg. Nem te kapod a büntetést, nem te kapod a gyalázatot, nem te kapod a megvetést, hanem ezt mind átraktam Jézus Krisztusra. Őt éri a büntetés helyette, a te bűneid miatt. Ő az, aki szenved, és neked meg nem kell szenvedni. Ilyen az Istennek az igazsága. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy szeretlek téged, szeretlek, mert odaadom neked az én fiamat, odaadom magamat helyetted, akkor azt mondjuk, Uram, hogy ezt a kegyelmet nem értem. Milyen a te igazságod, Uram? Milyen a te igazságod? Hogy én megérdemelnék valamit, és te helyette egy teljesen más adsz. Én megérdemelném a halált, te életet adsz. Megérdemelném a kárzatot, és te örökéletet adsz. Megérdemelném a föld életben való egyedüllétet, a kiválasztástalanságot, és te velem vagy mindennap. És átvezetsz. Megérdemelni a bűneimnek a következményét, és te azt mondod nekem, hogy megbocsátod a bűneimet. És megtisztítasz minden hamisságtól. Milyen igazság ez? Hát az igazság, ami térdre kényszerít bennünket. És hogyha valami, akkor ezt fakasztat bennünket szeretetre Isten iránt. Hogy köszönöm neked, Uram, hogy ezt tetted. Nem azt kapjuk, amit érdemlünk, hanem azt kapjuk, amit nem érdemlünk. És minden jót, az Isten jóságát kapjuk. És hogy mutatkozik meg, hogy mi szeretjük Istent? A következő ige versben, hogy aki szereti Istent, az szereti az ő felvállalatot. És igazából ebből tudjuk kifejezni Isten iránti szeretet. Mert ha nem szeretjük, ami fel a barátunkat mondja az ige, akkor nem szeretjük, ami Úrunkat, Istenünket sem. Van egy ilyen történet, ez szerintem megtörtént. Hogy Gandhi, nagy gondolkodó, filozófus, hindu ember, egyszer csak elment, és a Dél-Afrikában kereste a megvilágosodást. És egyszer csak elment egy templom előtt, és azt mondta, hogy szeretne bemenni, mert szeretne valamit találni Istentől, ami az ő lelkét megnyitja. És mi volt a válasz? Ebben a templomban csak fehér emberek mehetnek. Ki volt elkezdve a templomból? És azt mondta erre Gandhi, belső bizonytalanságom és zavarom nem ért ugyan véget azon az estén. De egy bizonyos dologban döntésre jutottam. Abban, hogy a keresztény egyház a számomra örökre becsukott világá lesz. Nem borzasztó? Egy rettenetes dolog. Hogy egy dolog, egy elutasítás. Egyszer azt mondták, hogy ide csak fehérek jöhetnek be, és azt mondta, hogy nem azt mondta, hogy az a templom nem jó, hogy az a felekezet nem jó, hanem a kereszténység úgy, ahogy van, nem jó. Nem kell. Nem is foglalkozok vele. Itt véget. És aztán gondolkodott ez a író, és mondja, hogy hát lehet, hogy éppen akkor Isten szeretetére prédikáltak oda a templomban. Nem lehet tudni, hogy miről prédikáltak, akár arról is prédikáltak. Hogy Isten mennyire szeret az ember, hogy mennyire odaadta értünk magát, és akkor közben te ide be nem éretsz, mert nem vagy nehéz. Aztán azt mondja az Úr, hogy aki nem szereti maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Hogyha szeretjük a magunk atyánk fiát, akkor szeretjük Istent is. Jézus Krisztusnak a legnagyobb szeretete abban nyilvánult meg, hogy értünk adta az életét. Hát ebben kevesen tudják őt követni. Amikor adódik az a szituáció, hogy valaki helyett meghalljon. Valaki helyett oda adja az életét. De miben tudjuk megmutatni a szeretetünket? Ami Jézus Krisztus is nem adta, kisebb dolgokban. Volt egyszer, amikor Jézus hívták Jairus próféta, nem tudom, zsinogó fejének a lányához, mert beteg volt, és Jézus sietve ment, hogy odaérjen. És hát két nagy pozícióban álló ember hívta, Jézus nem, és egyszer csak vele szemben egy vérfolyásos asszony, egy senki, aki gyakorlatilag nem volt pozíciója, ráadásul nő volt, abban az időben ez nem volt akkor a kiváltságunkban, ott volt, és akkor jött az ő problémájával. És ott az volt a helyzet, hogy elsegessék, hogy most egy fontos dolog van, egy zsinagóga előjáró lányát kell meggyógyítani. De nem, és azt mondta, hogy itt maradok és meggyógyítani. Nem tessékelte az útból. Volt ideje arra a szőre, és volt ideje, hogy a Jairus lányára is. Mind a kettőre. Ezt is megmutatta szeretetét, meg annak is megmutatta szeretetét. Amikor ott volt a tömegben, és akkor mindenki úgy szólta, hogy gyere hozzánk, gyere ide, és akkor kit választott? Zákeusnál szállt meg, hogy mindenki által meglepett embernél. Vámszedő volt, utálta mindenki, most nagyon szeretjük a magosokat, de ne viseljük őket. Ő ilyen volt, vámszedő volt, ott ült a padon, szedte a vámokat, sokszor saját zsebben is dolgozott, és Jézus azt mondta, hogy így nálad szállok meg. Hozzád megyek be, és veled a családok. És olyan emberhez, aki gyakorlatilag elfeledte. Mindenki azokkal próbál kapcsolatba lépni, akik ott vannak valahol a központban az Ákos, hogy keresnek vannak a kapcsolatban. De Jézus hozzámen be, és meg is lett ennek a gyümölcsét. Sokszor, amikor én is mondom, hogy kiket szeretem. Szeretem a gyerekeket. Na most ez a így rávilágított arra, hogy igen, hogy milyen gyerekeket szeretem. Hát akik engem is szeretem. Akik jópofák, akik játszanak velem, akik jól érzem magam. Tehát aztán így gondolkoztam, hogy igen, ilyen utálatos, rossz csont, valami a gyerekekkel, hogy nem nagyon foglalkoztam. Tehát kiket szeretek? Azokat, akik viszont szeretnek engem, aki jó együtt lenni, és valamit kapok ki. Azok a jó. Aztán a következő igevers. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok, aki éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem aki testetek felől, mibe öltözködjetek. Ahogy nem tud be az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Itt erre csak egy példát szeretnék mondani. Amikor volt egy úgy hívják, hogy Aranyosi Gergő, most már doktor Aranyosi Gergő, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, Miskolcon egy vak kisfiú volt, igen, és gyakorlatilag lemondtak róla, megműtötték az ő szemét, és amikor megműtötték a szemét, akkor hát most nem tudom, lehet, hogy jobb lett, lehet, hogy nem, 1%-ot látott az egyik szemére, a másikra semmit, hát gyakorlatilag lehet azt mondani, teljesen vak volt, és ez a kisfiú azt mondta, hogy soha nem adott fel, és elkezdett dolgozni, elkezdett tanulni, és rengeteg energiát fektetett abba, hogy ő doktor lehessen, és jogi végzettséget kapott. Aztán volt az a úgykonezeti újságíró, és akkor felkarolta, már kis gyermekkorában, és bement a polgármesterhez Miskolcon, hogy nézzük fel az ember, hogy nem kéri azt, hogy vegyék fel, csak azt kéri, hogy hallgassák meg, úgy, mintha rendben van. És akkor elment ez a fiú erre a meghallgatásra, és azt mondták, hogy fölvesszük, nem azért, mert te itt voltál, hanem azért, mert megérdemlő fölvét. Jó volt a reggel. És gyakorlatilag miért is mondtam ezt? Mert ne aggodalmas félveket ígyetetek fel. Itt, hogyha egy vak ember, egy vak fiú, azt mondja, hogy gyakorlatilag le vannak szűkülve a lehetőségei, nincsen semmi, ami úgymond, de a mi elgondolásunk szerint ez a most egy földi élethez kell, nem tud olvasni, nem tud tanulni, nem tud iskolát végezni, és ennek tanult, olvasott, a fülével, iskolát elvégzett, hát mindent megad neki. És hát reméljük majd megadjuk neki az övék élet is, mert ebből a szívből legalábbis nem derült, hogy ezt megkapta volna. De mindenképpen tanulság a mi számunkra, hogy ne aggodalmaskodjunk. Ne aggodalmaskodjunk, amit értünk felől, mert minden megadatik nekünk. Az volt a kezdménye, hogy Istennél semmi nem lehetetik. És hát erre voltak ilyen pár ige szemelvény, hogy Istennél nem lehetetlen, hogy bennünket megtartson minden körülmények között. Nem lehetetlen, hogy megszabadítson azokból a körülményekből, amiket. Nem lehetetlen, hogy olyan dolgokat adjon nekünk, ami várunk, kérünk, hogy Uram, add meg ezt. Nem lehetetlen az sem, ez a számos egy meglepet, nem lehetetlen az sem, hogy mi szívünket átfordul meg. Hogy adjon nekünk egy új életet, egy örök életet. Nem lehetetlen. Mert Isten oda is be tud menni, ahol sokszor mi sem tudunk bemenni. Sokszor mi sem látjuk a mi szívünket, a mi szívünk első állapotán. Nem tudunk oda bejutni, behatolni, de Istennél nem lehetetlen, hogy áttörjön szívünk kemény falát. Isten be tud oda hatolni, és be tud lombolni mindent, ami nem oda vagyok. Mert őnál semmi nem lehetetlen. Még felolvasom a mai ügyét, mert ezzel talán zárni lehet ezt a alkalmat. Bölcsétesznek, és megtanítanak, melyik úton kell járni. A tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Hát ezt kívánom nektek, hogy Isten adjon nekünk bölcsességet. Isten tanítson meg arra, hogy melyik úton kell járni. Sokszor választani kell, jobb úgy valunk között. Hogy melyik úton kell járni. És ez egy óriási nagy vigasztalás, hogy rajtad lesz a szemem. Isten az, aki gondoskodik róla, aki vigyázzen, és figyel bennünket. Tehát olyan jó az, amikor egy gyerek játszik, és gondtalanul fesztelen tud játszani. Miért? Mert rajta van a szemben a szüleinek. Hát most Áron fiunk életében először elment egy táborba, tegnap hívott, hogy te jó lenne ott van lenni. Mert nincs rajta a mi szemünk, édesanyának a szem. Nincs rajta. Úgymond biztonságban van a táborban, hogy az a szemes csak hiányzik. És már volt egy-két órára, úgy távol volt ettől a szemtől, de napokra, igen. Szükségünk van arra, hogy valaki vigyázzon. Nekünk felnőtteknek is. Nekünk felnőtteknek nem az, hogy másik felnőttnek kell vigyázni, hanem jó, hogyha tudjuk azt, hogy rajtunk van Istennek a szeme, aki vigyázzon. Hát ebben tudjuk elmélyünk testére. Ámen.